Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk a mai napra rendelte. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 8. fejezetében a 4. verstől a következőképpen. Amikor nagy sokaság gyűlt össze azok közül is, akik városról városra csatlakoztak Jézushoz, ezt mondta nekik példázatban. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, 100-szoros termést hozott. Majd emelt hangon hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Jézus ezt mondta, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek termést. Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ennél a példázatnál nem kell találgatnunk, hogy vajon mi a jelentése. Az Úr Jézus egyértelmű magyarázatot adott hozzá. Először is egyértelművé teszi azt, hogy a jó mag, amire szüksége van a szívünknek, amely életet tud adni, mégpedig örök életet tud adni, amiből jó termés származhat, az a jó mag, az az Isten igéje. Isten igéjére van szükségünk, hogyha életet akarunk. Isten igéjére van szükségünk, hogyha örök életet akarunk a mennyben. Isten igéjére van szükségünk, hogyha gyümölcstermő életet szeretnénk, és itt jusson eszünkbe, hogy mit mond az ige a lélek gyümölcséről, milyen gyümölcsöt tudunk megteremni a Szentlélek által, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ugye ezt aranymondásként megtanultuk annak idején. Ezek azok a jó gyümölcsök, amikről akarja Isten, hogy megteremjen az életünkbe. És azt mondja, hogy ha ezek a gyümölcsök megvannak, akkor az azért van, mert a jó mag belehullott a szívünkbe. És ez a jó mag az Isten igéje termést hozott, gyümölcsöt hozott. Nekünk, mindannyiunknak lehetőségünk van hallgatni Isten igéjét, és lehetőségünk van befogadni azt a szívünkbe. Az Úr Jézus négyféle talajról, azaz négyféle emberi szívről beszél. Először beszél a kemény földről, a kemény szívről. Gondolkoztam rajta, hogy talán ezt nevezhetjük a névleges kereszténységnek. Amikor valaki látszat szerint keresztjén ugyan, de a szíve szerint nem. Aki hallja az igét, hallja a megváltás üzenetét, hallja azt, hogy Isten szereti őt, hallja azt, hogy a bűn az, ami elválasztja őt Istentől, de hallja azt is, hogy van megoldás, hogy az Úr Jézus Krisztus a megváltó, aki éppen azért szenvedett és halt meg a kereszten, hogy megoldja ezt a problémát, hogy a bűnt eltörölje, hogy újra Istenhez közel vigyen. Hallja azt is, hogy nincs más teendője, mint hittel, bizalommal ráhagyatkozni Jézusra, a megváltóra. De ez az ember azt mondja, jó vagyok én így is. Nincs szükségem arra, hogy valaki megváltson. Boldogulok Jézus nélkül is. Éppen most hallottam a héten az egyik volt ifisünktől, egy darabig úgy gondolta, hogy Jézus szeretné követni, aztán egy idő után úgy döntött, hogy mégsem. És akkor finoman kérdezem, hogy már nem hiszed, hogy létezik az Isten? Már nem hiszed, hogy igaz az, amit a Biblia mond Istenről, Jézusról, keresztjén hit igazságairól? És azt mondta, ez nagyon érdekes, hogy de, továbbra is mindent hisz. Nem gondolja azt, hogy nincs Isten, nem gondolja azt, hogy nem igaz, amit a Biblia mond, de azt mondja, hogy meg akarom próbálni Isten nélkül. Meg akarom próbálni, hogy most, hogyha én rendezem az életemet, akkor hogy fog sikerülni? Saját magamtól, a saját erőmből mire megyek? Hát meséltem neki egy-két dolgot, hogy mit tapasztaltam már így a évtizedek alatt más emberek életébe, akik szintén elhagyták Isten útját, hogy milyen fájdalmak, milyen sebesülések, milyen gyötrelmek következtek abból, hogyha valaki Isten nélkül akarta élni az életét. Elmondtam annak a rokonomnak a történetét is, aki gyerekkori megtérés után 15 évet Isten nélkül élte az életét, és aztán olyan-olyan mélységekbe került, hogy aztán könyörögte magát vissza Istenhez. Neki megadatott azt, hogy visszatérjen, megadatott az újbóli megtérés. De azt a 15 évet, azt már nem tudja semmissé tenni. Azokat a fájdalmakat, azokat a sebeket, azokat a gyötrelmeket már nem tudja meg nem történté tenni. Ez a fiatal tanítványom meghallgatta, bólogatott, majd még gondolkozik rajta. De most ott van az a kihívás, hogy mire megyek Isten nélkül? Mire megyek a saját erőmmel? Mire megyek úgy magamtól? Hogyha azok a dolgok vannak ott az életemben, amiről tudom, hogy Isten előtt nem kedves, de én ragaszkodom hozzá, mert kell nekem az. Beszélgettem egy asszonnyal, aki csak nagy ünnepeken szokott eljönni az Isten tiszteletre. Beszélgetünk. Óvatosan megkérdezem, hogy miért nem jön rendszeresebben. Mire azt mondja, hogy úgy érzem, nincs szükségem rá, meg vagyok így is. Testvérek, nincs szüksége az életet adó igére? Nincs szüksége arra a vigasztalásra és erősítésre, amit csak Isten tud adni? Nincs szüksége útmutatásra? Én azt látom, hogy az igétől elzárkózó embereknek az élete romokban hever, a kapcsolataik gajra mennek, újra meg újra. Ezt tapasztalom magam körül. Miközben még jobban megkeményítik a szívüket, hiszen akkor elkezdődik az Isten hibáztatása. Bár én Isten nélkül csináltam, nem sikerült, tönkrementek a kapcsolataim, tönkrement az életem. Miért engedte ezt az Isten? És akkor még jobban megkeményíti a szívét, hogy akkor most már csak azért se kell. Hát, ha mégis ki tudok ebből a kátyúból jönni magamtól. Jó nekem így is, jó nekem Jézus nélkül is. A második példa a sziklásföld. A felületes hit, a felületes kereszténység. Nincsenek mélyen a gyökerek, és amikor nem könnyű Jézus mellett kitartani, akkor nem is tartanak ki. Egy fiatal ember meglehetősen rossz haveri társaságba keveredett, és nagyon rászokott az italra, és a haverok minden rosszba belevitték. Ugye most jelennek meg azok a tanulmányok, hogy emberek ébresztő ország vezetősége, meg pedagógusok, meg mindenki, ébredjetek föl, nem a drog a legnagyobb probléma a fiatalság életében, hanem a nagyivás, a sokativás. Én nem tudom, hogy szülők, nagyszülők mit tudnak erről, de 12-13 éves kortól elkezdődik. Tegnap mesélte az egyik ifisem, hogy 6-osztályos gimnáziumba ment, és ott a 7. évfolyamon, tehát még nem volt egészen 13 éves, amikor már elkezdődtek az osztálybulik és a nagyivások. Ennek a fiatalembernek az életébe is az éjszakai bulik és a nagyivások voltak, és aztán egymást heccelik ugye a fiatalok. Nyugodtan ki lehet próbálni a vezetést, ittas állapotban is, mi történhet. Tudjuk, mi történhet. Belekeveredett egy verekedésbe. Hát az egész banda. De csak ő került börtönbe, mert éppen ő okozott túl nagy kárt a másikba. És súlyos testi sértésért került börtönbe. És itt jön az Isten kegyelme. Hogy ott a börtönbe volt istentisztelet, volt bibliaóra, volt börtönlelkész, volt a cellájában is megtért hívő társ, és az alatt a rövid idő alatt volt lehetősége elmélyedni Isten üzenetébe. Volt lehetősége belátni, hogy eddig rossz úton ment, és változtatni kellene. Volt lehetősége az Úr Jézushoz fordulni, és befogadni őt a szívébe. Kikerülve először elkezdett járni Isten tisztelet a bibliaórára, és hetente egyszer beszélgetni a lelkésszel, mert ott a börtönlelkész úgy engedte el, hogy kikerülsz, minden héten menjél el a lelkészhez beszélgetni, mert csak úgy fogsz tudni megmaradni. Egy beszélgetés, egy bibliaóra, egy istentisztelet minden héten. És egy pár hétig ez ment is. De ahogy kikerült a börtönből, rögtön ott voltak a haverok, és rögtön kezdték visszaráncigálni a régi életébe. Hát hogy szokott ez menni? Anyám asszony katonája vagy? Hívő lettél? Vénasszony lettél, aki a templomba rohangál? Túl rövid volt a börtönbüntetés. Az alatt a rövid idő alatt, amíg a börtönben ott volt a többi hívő fogvatartott közelében, és amíg olvasta a Bibliát, mert volt rá ugye ideje a börtönben. Szóval rövid volt az az idő. Rövid volt az idő ahhoz, hogy a kövek kikerüljenek a szívéből. Rövid volt az idő, hogy a gyökerek mélyebbre hatoljanak. És mivel a gyökerek nem voltak elég mélyen, a bandának a gúnyolódása, uratása, férfiasságát kétségbe vonták, hát akkor úgy gondolta, hogy nem akar kilógni, inkább visszatér közéjük. Nem akar az ember kilógni. Sokszor a köves szív ezt jelenti, hogy úgy belesimulunk a többiek társaságába. Én tudom a középiskolás tanítványaim elbeszéléseiből, hogy hát az valami borzasztó érzés ott a középiskolai osztályban, hogy kiközösítenek, perifériára szorulok, mert én nem akarok sokat inni, meg nem akarok olyan módon bulizni, ahogy ők buliznak. Én valami más módon szeretnék bulizni, és szórakozni, és jól érezni magam. De az ember nem akar kilógni. És akkor belesimul, hogy na jó, akkor inkább engedek, és én is. Csak ne közösítsenek ki. Csak hadd tartozzam közéjük. Bizonyára így van a munkahelyeken is, hogy ne lógjak ki, inkább hasonulok őhozzájuk. De a többiekhez való hasonulás azt vonja maga után, hogy egyre kevesebb ideje marad az embernek keresni az Istent. Ez a fiatalember is egyre kevesebbet ment a gyülekezetbe. Először a beszélgetések maradtak el a lelkésztel. Jaj, nincs időm, most ezért nincs időm, most azért nincs időm. Most már bibliaórára sincs időm, most már istentiszteletre sincs időm. Kifogások azok mindig akadnak bőven. Újra teljes értékű bandatag lett. Újra az ivás, az éjszakai bulik töltötték ki az életét. Isten és az ige többet már nem számított. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy Jézusért mindenkinek el kell hordoznia megpróbáltatásokat, üldözéseket. És itt a gúnyolódás, a csúfolódás jelenti az üldözést most itt Magyarországon. Világ más részein bizony börtönbe kerülnek a hitükért a keresztények, vagy meghalnak a hitükért a keresztények, csak azért, mert vallást tesznek arról, hogy ők Jézusban hisznek. Szóval szoktuk mondani, hogy évente 100 000 és 200 000 között van azok száma, akiket a keresztény hitükért ölnek meg Afrikában, Közel-Keleten, Észak-Koreában. Hát adjunk hálát Istennek, hogy itt Magyarországon se börtönbüntetést, se az életünket nem kockáztatjuk azért, mert hiszünk Jézusba, de nem ússzuk meg az üldöztetést. Azt nem lehet megúszni. Jézus azt mondta, hogy aki őt követi, annak üldöztetésben lesz része. És most az üldöztetés, a csúfolódás, a gúnyolódás által lép be egy keresztény ember életébe. Munkahelyen, iskolában kétségbe vonják a normális eszünket, csak azért, mert hiszünk Istenben, úgy gondolják, hogy túlságosan buták vagyunk, tudatlanok vagyunk, nem vagyunk elég felvilágosultak, és így tovább, és így tovább. Éppen ezért, mert hogy az üldöztetés az mindenkit érint, dolgoznunk kell azon, hogy a kövek kikerüljenek a szívünkből, és az ige magja mélyen gyökerezzen bennünk, hogy megmaradjunk Jézus mellett. És amikor azt mondom, hogy dolgoznunk kell ezen, akkor úgy értem, hogy csak azért is elő kell venni a Bibliát, és olvasni kell, és csak azért is el kell menni a Biblia órára, és csak azért is el kell menni az Isten tiszteletre. Mert csak az Isten igéje tudja elvégezni a kövek kitisztítását. Nincs más megoldás. Ahhoz, hogy mélyen gyökerezzünk a Jézus Krisztusban, ahhoz az igét kell hallgatnunk, az igét kell olvasnunk, azt kell magunkévá tenni. A harmadik eset a tövises föld. Ebbe a szívbe más magok is kerülnek. Talán hamis tanítások magjai, talán a fogyasztói társadalom szólamai. Fogyasz, élvezd, jár neked, szerezd meg. Egy fiatal házaspár jut eszembe, aki kereste Istent, és egyre inkább megnyitották a szívüket. Elkezdtek felnőtt hittalra járni, elkezdtek bibliaórára járni, időnként még istentiszteletre, és főleg a családi istentiszteletre, a gyerekek miatt, családi táborba. Aztán telt múlt az idő, mindketten jobbállást kaptak. A jobbállással több fizetés járt. Ha már több a fizetésünk és magasabb színvonalon élünk, akkor már utána nézhetünk egy jobb lakásnak, egy jobb autónak. A jobb lakás meg a jobb autó azt hozta magával, hogy hitelt kellett felvenni. Ha már hitel, akkor többet kell dolgozni, hogy tudjunk törleszteni. És Isten és az ige szép lassan kiszorult az életükből. Mert túlórázni kellett, mert este is dolgozni kellett, mert hétvégén is dolgozni kell. Aztán ott vannak a céges bulik, amiben illik részt venni. Aztán a munkatársak hívogatnak a wellness hétvégékre, egyik wellness hétvégéről hazajönnek, mennek a másikra. Hogy is van ez? Hát tudod, ez most akciós, ezt muszáj kihasználni. Nagyon régóta nem láttam őket, se istentiszteleten, se bibliaórán, se semmin. Már nem fontos Isten megtalálása. Isten és az ő igéje kiszorult az életükből. Már nem fontos Jézust megtalálni, Jézust megismerni. A többi dolog megfojtotta az igét. Természetesen van jó föld is. Vannak emberek, akik nem csak hallgatják, hanem a szívükbe fogadják, és meg is tartják Isten beszédét. De mire figyelmeztet Isten igéje? De aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Sajnos tapasztaltuk már, jó földek, vagyis jó szívek megkeményedését, tövisessé vagy kövessé válását. Kedves testvérem, a te szíved most melyik földhöz hasonló? Azért mondom, hogy most, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy most, mert a szív állapota változhat. Egy ember életének vannak különböző szakaszai. És a szív nem csak megkeményedhet, nem csak kövessé és tövisessé válhat, hanem ez fordítva is lehetséges. A kemény szív megpuhulhat, a köves és tövises szív megtisztulhat. A cél, az Úr Jézus Krisztus célja, a jó föld, az új szív, az újjászületett szív. Mit mond az Úr Jézus? Szükséges néktek újonnan születnetek. Jézus éppen azért jött, azért halt meg a kereszten, azért támad fel, hogy a szívünket újjá tegye. Mit tehetünk mi? Éppen Isten igéje tudja a szívünket megváltoztatni. Azt mondja az ige, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Éppen ez a megoldás is. Ragaszkodj az ige hallgatásához, az Isten tiszteleten, a Biblia órán. Ragaszkodj a Biblia olvasásához, és közben imádkozz el, hogy Isten változtassa meg, tegye újjá a szívedet, hogy legyen termés, legyen gyümölcse az életednek. Ha pedig úgy válaszoltál, hogy most éppen abba a jó kategóriába vagy, akkor pedig azért olvasd az igét, hogy meg is maradj benne, és azért imádkozz el, hogy meg is maradj benne. Lehetséges ez a szívváltozás? Lehetséges az egyszer megkeményedett, kövessé, tövisessé vált szív? Visszapuhulhat? Megtisztulhat? Igen, lehetséges, hiszen erről szól az evangélium. Ez a keresztény hit lényege. Jézus tud rajtunk segíteni. Ő azért halt meg, hogy megpuhítsa, megváltoztassa a szívünket. Egy hívő református család mesélte el, akik egy vidéki városban élnek. Volt ott a városban egy idős asszony, aki hát a csúfolódó gyerekek céltáblája volt. Csúnyácska volt, púpos volt, sánta volt, és hát a sok csúfolódás miatt aztán meglehetősen mogorva is volt a gyerekek felé. Úgyhogy a gyerekek egymás között megtárgyalták, hogy ez a néni biztos egy boszorkány, és hogy néha kiabálták utána, és volt, hogy a házfalára is kiírták. És ennek a keresztény családnak a gyermeke, egy 10 éves kislány, aki már gyerekkorában befogadta Jézust a szívébe, hogy érezte, hogy nincs ez így rendben. Hát a Matildka néni nem lehet boszorkány, ez butasság. Ő is ugyanolyan néni, mint a nagymamám. És elkezdte fölvenni a kapcsolatot ezzel a nénivel. Elkezdett vele barátkozni, köszönni, aztán segíteni neki a szatyrot hazacipelni, aztán beszélgetni, míg végül a néni behívta, süteménnyel kínálta, igazi barátok lettek. És amikor közeledett a karácsony, akkor néni panaszolta, hogy hát ő annyira magányos, hogy karácsonykor se nyitja rá senki az ajtót, és akkor a kislány már is beszervezte a testvérét, és elmentek karácsony alkalmával a nénihez. Olyan finom süteményt sose ettek, mint akkor, meséli a kislány. És amikor egyszer ott volt a néninek segíteni, akkor dúdolta az Engem szeret Jézusom kis dalocskát, és akkor Matildka néni megkérdezi, hogy te kislányom, ezt hol tanultad? Hát, hittanon vagy otthon, már nem emlékszem. Tudod, amikor gyerek voltam, én is jártam hittanra. Valamikor én is befogadtam a szívembe Jézust. Csak az évek úgy elszaladtak, és az én szívem olyan kemény lett már. Olyan sokat bántottak. Évek óta elő se vettem a Bibliámat. Nem imádkoztam. Jó neked, kislányom, hogy téged szeret Jézus, de engem már nem lehet szeretni. A kislány lelkesen elkezdett beszélni, hogy hát dehogy is nem, kedves aranyos Matildka néni, hát ha Jézus szerette Péter apostolt, meg Mátét a vámszedőt, és még sokakat, akkor hogy ne szeretné már a Matildka nénit? Gondolod? Nem tudom én már ezt elhinni. A kislány, mikor hazament a szüleihez, akkor rögtön mondta, hogy apa, anya, ez és ez történt. És a szülők ismerték a nénit, és ismerték a hátteret is, elolvasták a magvető példázatát a Bibliából, az aznap esti családi áhítaton. Igen, Matildka néni szülei gazdag kereskedők voltak, de aztán elveszett a nagy vagyon, csak a cselédház maradt. A sántasága miatt csúfolták, nem voltak barátai, magányos és megkeseredett lett, miután a szülei is meghaltak, férje meg nem akadt, egyre magányosabb, egyre megkeseredettebb lett, és így keményedett meg a szíve. De tudod mit? Megpróbálunk segíteni. Mi viszünk neki egy bibliaolvasó útmutatót, te pedig csinálj egy igés könyvjelzőt, díszítsd ki a lehető legszebben, és elmegyünk hozzá együtt. Az igés könyvjelző, a bibliaolvasó útmutató, és ennek a keresztény családnak a kedvessége, szeretete megtette a hatását, mert a jég olvadni kezdett, a szív puhulni kezdett. Azt mondja a kislány, hogy onnantól kezdve Matildka néni éjjeli szekrényén nagyon gyakran nyitva volt a Biblia. És aztán jött a gyülekezetbe egy szeretett vendégség, ahova elcsalták. A szeretett vendégségen Nolám összeakadt régi konfirmandus társaival, elkezdett mosolyogni, megtanult nevetni, elkezdett járni újra istentiszteletre és bibliaórára. Végül már nem maradt el soha. Már minden vasárnap ott volt. Már minden hétköznapi alkalommal ott volt. És amikor a kislány egyszer rányított, éppen imádság közben volt, és felnézett a néni, én már soha többé nem leszek egyedül. Köszönöm. Hogy a kislánynak köszönte, hogy a keresztény családnak köszönte, vagy magának, Istennek köszönte, mindegy is. A lényeg, hogy a kemény szívből puha szív lett, jó föld lett. És ez lehetséges. Lehetséges a saját életünkbe is, és lehetséges az is, hogy mi is eszközök lehetünk más emberek életében. Vannak körülöttünk kemény szívű, köves szívű, tövises szívű emberek. Az Isten igéje, az Isten kegyelme, és a keresztény emberek szeretete, törődése meg tudja puhítani a szíveket. Ez egy hatalmas küldetés és hatalmas felelősség, de ugyanakkor nagy megtiszteltetés is, hogy Isten ebbe minket arra méltat, hogy eszközei lehetünk. Jézus nem azért mondta el ezt a példázatot, hogy na négyféle ember van, négyféle szív van, és aztán ez így is marad. Nem. Ő azt akarja, hogy mindannyiunknak a szíve a jó földhöz legyen hasonló. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te megváltottál bennünket, mert annyira nagyon szeretsz, hogy vállaltad a szenvedést, a halált a kereszten, de ugyanakkor feltámadtál, és a te feltámadásod erejével van lehetőség a változásra. Uram, te látod, hogy melyikünk szíve éppen milyen állapotban van. Te segíts rajtunk, hogy a szívünk jó föld legyen. Hogy a te igéd meggyökerezzen, termést hozzon. Te segíts, Uram, hogy gyümölcstermelő életünk legyen. És segíts abban is, hogy észrevegyük a körülöttünk levő embereken, hogyha tudunk rajtuk segíteni, akkor megtegyük azt. Te, a te szent lelked által mutasd meg, hogy mi a feladatunk, mi a küldetésünk, mit tudunk tenni a te eszközödként. Uram, kérlek, hogy a te kegyelmed áradjon ki ránk is, és a körülöttünk élő emberekre is. Amen.